Akkor mindegy, jól laktunk, ettünk, ittunk, mulattunk a szünetben. Ugye Péter elment, és a meghívóban az szerepelt, hogy a második vendég Frank Tibor dandártábornok lesz. Hát nem bizony. Hozzáteszem, azért nem tudott eljönni, mert nemzetbiztonsági ülés van valamelyik minisztériumban, és pont 18 órakor kezdődött. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy felajánlott, hogy 15 órára viszont el tud jönni, de mivel 17 órától kezdődnek az 1000 klubok, ezért ez nem válhatott valóra, és épp ezért lépnem kellett, hogy azért nem maradjunk vendég nélkül, és nagy örömömre Fügedi Ubul barátom elfogadta a meghívást, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek.
Hasonlóképpen én is mindenkit, ahogy egy tartalékot, addig van igyekszem.
Itt most épp megnézem, a mezér 99-es van a hátára téve. Na, miért gondoltam, hogy Ubul érdekes ember? Valóban az, nagyon sok mindenhez ért. Tehát amit én most itt előbányáztam érdekességnek, belőle azt azért tettem, illetve úgy tettem, hogy valami módon kapcsolódjunk az előző vendégünkhöz, ugye a triatlonhoz, a sporthoz. Ubul szakmáját tekintve geokémikusról mondtam. Így módon a természet jó ismerője, bejárta többek között egész Magyarországot, szinte azt mondhatnám, hogy mint a tenyerét úgy ismeri, de nem csak a föld fölötti részét, tehát akár a vizeket, patakokat, erdőket, dombokat, hanem a föld mélyét is. És bár ő nem szeret dicsekedni, nem az a típusú ember, de azért...
Na, hogy nem.
Na, akkor lesz itt előadást. A tavalyi évben felfedezett, illetve kiásott egy barlangot, tehát ma nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő az utolsó olyan ember, aki Magyarországon barlangot felfedezett. Tehát nagyjából ez a téma. És akkor az első kérdésem az lenne hozzád, hogy hát részint, amit hallottunk az előző beszélgetésből, mi az, amivel te nagyon egyet tudsz érteni?
Hát számtalan közös dolgot találtam itten Péterrel. Hát legelőször is, hát én is bányamérnökként végeztem.
Miskolcon?
Nem, én Moszkvában végeztem, mint bányamérnök. A dolog ez nagyon bonyolult, tehát a dolog bonyolultsága az megvilágítható egy történettel, mert én egy igen öreg ember vagyok, mint ezt látható, tehát nekem történeteim vannak, mert mindenféle érdekes emberrel találkoztam, jártam, ahol keltebben szerte a világon. Mit tesz Isten? Hanoiban találkoztam ifjabb Makara Györggyel, aki az Ohirák és Bromíliák címen közismert Makara Györgynek a fiacskája, és az időtájban ez valamikor a 80-as évek közepén volt. Éppen az Innovátor nevű kis szövetkezet alapítójaként és egyik vezér egyéniségeként járt Hanoiban, hogy megoldja a lyukák importját. Mert hogy az apukájától is sok mindent tanult természetszerűleg, egyebek között azt, hogy Magyarország azért nem sikerül lyukákat importálni, mert a tengeren hozzuk őket, és közben kiszállunk. Pedig a lyuk az eredeti élőhelyén egyszerűen kihajt, hogyha egész egyszerűen földarabolják a törzsöt, és ezeket a darabokat beültetik a földbe. Csak hát amíg áthozzák az óceánon a darabokat, addig kiszállodnak, és a lejjebb lyukka megdöglik, de haza már nem ültethető. És már ültethető csak minek. De hát az apuka rájött, hogy a kiszállodák borzasztóan egyszerűen megakadályozható, hogyha a lyukka mindkét végét lekenyő szúrokkal, akkor nem tud kiszállodni, és ettől már is szállítható lesz. Tehát ifjabb Makara György, hogy akkor jó, most nagyobb tétel lyukatörzs darabot kíván vásárolni, egy hajórakománya valót, utána Magyarországon jó pénzzel aladja őket, azóta is lehet kis hazánkba lyukkát kapni, annak rendje és módja szerint megoldották a szállítást. Az ifjabb Makarra Györgytől én azt tanultam, hogy hogyan osztályozhatjuk az embereket. Azt mondta, hogy vannak, nem, hogy ez annak alapján lehet, hogy hogyan képesek az emberek ügyeket felvállalni és képviselni. Vannak olyan emberek, akik egész életükben nem találnak magukat olyasmit, ami mellett, hogy igazán tisztességgel, szívvel, lélekkel, teljes messzességgel kiállnak és amiért úgy nyomulnának. Nincs ilyen ügyük, ezek az ügyetlen emberek. Aztán vannak olyan, akik találnak magukat egy dolgot, és akkor azt hajtják egész életükben, és akkor úgy egyre jobbak és jobbak lenne, és azt hiszik úgy végig, ezek az együgyű emberek. És végezetül pedig vannak azok, akiknek mindig van két, három, négy dolog, amivel foglalkoznak, és amikor valamelyik kifut, akkor helyett elővesznek egy másikat, és akkor megint van két, három, négy dolog, akkor megint elkopik egy, és akkor megint bevesznek helyette egyet, ezek az ügyes emberek. Úgy vélte, hogy ilyen ügyes ember, és az innovátorban ezzel is foglalkozott. Ez a koncepció, ez nekem nagyon tetszik, én világéletem megpróbáltam ügyes emberként viselkedni, tehát meglehetősen sok dologban foglalkoztam szakmám mellett.
Na, akkor
szerepjátékokkal.
Ott ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor
könyvek szerkesztésével. Voltam olvasó szerkesztő, sokáig politizáltam, tehát voltam 10 évig tagja a Szocialista Párt Országos Választmányának. Megcsináltam mindenféle egyéb hülyeséget, ami az éppen kedvem volt. A barlangászat az nem hülyeség, hanem az egy szakmai betegség. Tehát vannak szakmai betegségek. A bányászok szilikózist kapnak, a kurvák szifiliszt kapnak, a geológusok elkezdenek barlangászni. Ez egész egyszerűen így működik, ezzel nincs mit tenni, ez jár a szakmával. Aztán némelyik kigyógyul belőle, némelyik nem. Én a visszaeső típus vagyok, tehát én amikor aktívan elkezdtem politizálni, meg gyerekeket táboroztatni, akkor egy ilyen majdnem 10 évvel abba hagytam, aztán amikor ez a dolog ez kifújt, mert a Szocialista Párt úgy döntött, hogy nem kell neki az, amit én akarok, akkor visszatértem a barlangokhoz, és köszönöm, kiválóan érzem magam. Most ugye én
tudom, hogy Borsodban lett felfedezve ez a barlang, de akkor térjünk vissza a tábor, gyerektáboroztatáshoz, mert mi 1999-ben egy barlangász túratábor keretében találkoztunk, és én azt hiszem, hogy mind a kettőnknek kölcsönösen igen kellemes felismeréseink voltak. Nekem például az nagyon tetszett, és ezt a napokban el is meséltem Tamásnak, hogy te ugye ott a táborban túravezető voltál. Volt egy táborvezető, és volt egy túravezető. És te úgy intézted el a dolgot, úgy gondolom nem szeretsz idegeskedni, semmi miatt sem, hogy szóltál a gyerekeknek, hogy én indulok, és akkor egy olyan 5-6 km per órás sebességgel augusztusban a tűző napon elindultál, és nem tudom, hogy mennyire fáj a nyakad, vagy mennyire van merebb görcsbe, de egyszer sem néztél vissza. Azt mondtad, majd a gyerek észrevesz, hogy már 200 méterre vagyok, és tényleg elmegyek, ha nem jön, fog jönni. Ezek a felismerések hogy jöttek?
Apránként. Tehát én politika parancsára kezdtem el gyerekekkel, mert távolokkal foglalkozni. A dolog ez úgy működik, hogy a Szocialista Párt 13. kerületi szervezetében én voltam az átmentett ember.
Ez mit jelent, hogy átmentett?
Engem 1989 áprilisában, mint az úgynevezett reform, vagy rendszerváltó, vagy hogy a fenébe hívják ezt értelmiség jeles képviselőjét, beválasztottak az Állampárt 13. kerületi bizottságába, és ebből az MSZNP kerületi bizottságból én voltam az egyetlen ember, aki átkerült utána a megválasztott Szocialista Párt elnökségébe. Így voltam én ott az átmentett ember.
Hát akkor te nem egy régi bútordarab kategóriában voltál?
Nem, tehát engem ottan eredetnek nézeteim miatt tettek így el. Én annak idején az Állampártnak a szélső jobb oldalán voltam, és Így kerültem át körülbelül változatlan nézetekkel a szocialista párt szélső bal oldalára. Na de hát, hogy a dolog lényege, hogy a másik olyan embert, akit velem párhuzamosan átmentettünk, őt a háttérben mentettük át, amennyiben én ugyebár, mint politikai funkcionárius kerültem át a SZOSZ pártban. Az apparátusban pedig átkerült Tóth József a régi állampártból a SZOSZ pártban. Ő azóta a 13. kerület polgármestere, és ebbeli minőségében a legsikeresebb budapesti polgármester, mert hát ő egy egészen zseniális ember. Ő már az első időszakban, amikor ott mögöttünk, mint SZOSZ párt keleti elnöksége mögött dolgozott, már akkor is nagyon pontosan fölmérte, hogy kitől mire lehet számítani. Világosan tisztára jött azzal, hogy én egy dekoncert, tehát hogy ilyen szétfolyó, cseppfolyó, diffúz személyiség vagyok, és hogy én korlátlanul hajlamos vagyok bármit elfelejteni. Tehát az elnökségi ülések előtt fölhívott engem telefonon a munkahelyemen. Szervuszokul! Szevaszt, hogyha miga? Ugye nem felejtetted el, hogy be elnökségi ülés van? Jaj, dehogy nem felejtetted, mi lesz a téma? Akkor elmondtam, mi lesz a téma, és akkor még gyorsan rákészülhettem, mégis tudja, miről van szó. Azt egyik alkalommal úgy határoztunk, hogy a következő elnökségi ülésen eldöntjük, hogy ki fog a gyerekekkel foglalkozni, mint ifjúsággal. Csinál nekik klubot minden héten, meg táboroztatja őket a nyáron. Teljesen világos, hogy senki sem akar ilyesmivel foglalkozni. Mindenki visszajött a feladattól. És hát, hogyha nem hívott fel engem a munkahelyemen, és én elfelejtettem elmenni az elnökség ülésére, mindig az elnökség egy hangú szavazás fel, és rendkívül boldogan úgy döntött, hogy majd én foglalkozom a gyerekekkel, csinálok nekik távol, nem. Hát így csökkentem én ebben rosszabbunk pillanatos a kerülőben, csak hát ezt nem megpróbáltam tisztességgel művelni.
Na most először úgy gondoltad, hogy ez az istenverése lesz?
Nem, úgy gondoltam, hogy én voltam a hülye, hát akkor most ez van, csináljuk rendesen.
Mondjuk nem repestél az örömtől, de...
Egyáltalán nem repestem az örömtől, de hát... viseljük tetteink következményeit. Úgyhogy elkezdtem gyerekeket távoloztatni, és egyre jobban csináltam a dolgot. Apránként kiismertem a ifjúság természetrajzát, leszámoltam saját gyermetek tévhitaimmal. Olyanokkal, hogy a gyereket el lehet választani, meg egyébféle teljesen primitív koncepciókkal, hogy néhány év alatt úgy körülbelül rájöttem, hogy mi az, amire én képes vagyok, mert hogy ahogy egy gyerek mi mindenre képes, ahogy egyszerűen nem tudtam rájönni, az annyira többet bír, mint én, hogy nem se lehet közelíteni. Tehát amikor fölviszed a gyereket a hegyre, akkor a gyerek persze nyafog, mert hát a gyereknek egyrészt nincsenek ott a szülei. Szükségképpen kell neki valamiféle gondoskodás, legalábbis ő szeretné, hogyha kapna. Másrészt pedig, ha a gyerekek többségét a szociális elküld, akkor kap meg valamit, hogyha nyafog. Tehát a városi gyerekek többsége szeret nyafogni. De hát, hogyha nem kapja meg azt, amit akar a nyafogása, akkor abba fogja hagyni. Tehát, hogyha az ember megy fölfel a hegyre, és leszakad a gyerek is, nyafog, hogy jaj, én nem bírom, jaj, én hálat vagyok, vegyetek föl, meg ilyesmi. És akad a felnőttek ott valaki, aki leszakad, és védőszárnyai alá veszi, és vállára teszi a kezét, és pátyúgatja, akkor a gyerek még jobban fog nyafogni, és még jobban leszakad. Ha ilyen ember nincsen, akkor a nyafogás nagyjából addig folytatódik, amíg az ember el nem tűnik, a gyerek elül az első út kanyarban. Ekkor a nyafogás felváltja az üböt, és hogy jaj, én nem bírom, váljatok meg. És ha továbbra sem áll meg senki, hogy megvárja, akkor helyett lázas rohanás kezdődik, és a gyerek kondens csíkot hagy maga után, és úgy kell lefékezni, amikor mellénk ér, hogy túl ne rohanjon rajtunk. És ez mindig így van, ez alól nincs kivétel. Tehát egy-egy ilyen túrás távol, harmadik, negyedik napján az erősen túltáplált 10 éves. Úgy húz el mellette, hogy tekelnem kell, hogy utolérjem. És az akkor is így volt, amikor még ifjú voltam és bohóc, meg most is így van, amikor már öreg vagyok és hullanak a fogai.
Mondtad, hogy 10 éven keresztül táboroztattál gyerekeket, ebből háromszor veled lehettem. Ez a 10 év, ez mit adott neked?
Sok tapasztalatot. Tehát mondom, le tudtam számolni ifjúkori tévhiteimmel, és a tapasztalatokon túl nagyon remélem, hogy én is tudtam adni valamit azoknak a kölyköknek, akik ott voltak velem. Egyes nyarokon csak egy, más nyarokon 3-4 tábor van. És úgy érzem, hogy hagytam valami nyomot magam után, és ez jó.
Egy gyakorlati példát mesélek el az egyik táborról. Szádvárra igyekeztünk fel. Tudni kell, hogy ez egy olyan meredek út, hogy csak 4 kézláb lehet felmenni. Függőlegesen, ha nézzük, akkor azt hiszem 168 méter az indulópont és a csúcs közötti távolság. És porhanyós talajon kell felmenni. Magyarán, hogyha az ember leteszi a tenyerét és hogy az ujját begörbíti, akkor egy olyan 5-10 cm mélyen bele tudja vágni az ujját a földbe. Tehát igazából nincs miben megkapaszkodni, illetve én próbáltam, mert mondták a többiek, hogy menj egy kicsit balra, ott van egy bokor, hát én megfogtam a bokrot, és mint egy levágott szárvirág úgy maradt ott a kezemben. Na, mindegy, ilyen helyen kellett felmenni, és volt egy...
Mondta valaki azt, hogy egy jó ember vagyok?
Igen, és akkor volt ott egy igencsak jól táplált kiskölyök, hát szörnyen dundi volt. És Ubul megengedte neki, hogy eljöjjön erre a túrára, 2-3 gyereknek nem. Meglepődtem, hogy eljöttett ez a kisgyerek, és ez úgy mászott fel, hogy hát mondjuk öröm volt nézni, de amiért elmondtam ezt az egészet. Volt egy olyan pillanat, amikor a kiskölyök lábbalól kicsúszott a talaj, és elkezdett visszacsúszni. 50 méter csúszott le, a többiek mesélték, hogy teljesen riadt szemmel nézett felénk, ugye senki nem tudott segíteni, majd 50 méterrel lejjebb megállt, neki 50 méterrel magasabb volt a hegy, és én nem tudom, és ez igazolja vissza Ubult, hogy hol volt abban a gyerekben annyi energia, ezt a 25 kilométert azzal a tempóban és abban a hőségben az a kölyök megcsinálta. És amikor volt a táborzárás, és mindenki elmondhatta azt, ami kikívánkozott belőle, akkor én azt mondtam, hogy már nem tudom, hogy hívták a kiskölyköt, hogy én megemelem a kalapomat előtted. Szóval ő egy olyan teljesítményt nyújtott ott, ami hát én el nem tudtam volna képzelni. Na hát ennyi egy ilyen példa erre. Na most volt-e valami köze a gyermektábornak, ugye a Szőlőssardon volt többek között, tehát Borsodabon és Zemplén megyében. Ennek a tábornak, illetve hogy mi ott különböző helyeken mászkáltunk, volt-e valami köze ahhoz, hogy Szőlősardon közelében te felfigyeljél valamire, ami később azt eredményezte, mégpedig ugye tavaly évben 2006-ban, hogy ott egy barlang ki lett ásva.
Hát a dolog ez ott egyébként fordítva működik. Tehát mielőtt elkezdtem a gyerekeket távoloztatni, ezelőtt mi ott áskáltunk, tehát bontottunk több lukat is, ez volt az egyik.
Hogy találtatok rá? Hát kezdjük az elejénél.
Csoportvezető, bizonyos Sáska nevezetű, térképezett arra fel, tehát ők ott föltáni térképet csináltak a környékről, tehát ezt a részt rendesen bejárta, és hát mint barlangász is egyfolytában figyelt mindenféle létező felszíni formával.
Jó, mire figyel egy barlangász? Rajtad kívül nincs más barlangász, ezt azért így súgva megmondom.
Azt mondjuk ugye, bár hogy a barlangokat a magyarországi barlangok többségét a rész csinálja. Tehát most nem akarok belemenni barlangok osztályozásába, mindenféle undorító idegen szalakkal, mint szingenetikus, meg posztgenetikus, meg egyébek, ne hagyjuk ezt a felébe. Induljunk ebből, hogy vannak egyrészt a hévforrás barlangok, azokat most nem fogunk beszélni. Másrészt meg vannak a karsztos barlangok, ami úgy működik, hogy valahol leesik a víz a hegye, ott beszivárog, aztán valahol kifolyik a hegyből alul. Hát elég világos, ugye, bár, hogy ez azt mutatja, hogy van pontosan kettő olyan pont típus, ahol ez a folyóvíz ténylegesen a hegynek a felszínével érkezik. Egyrészt fönn a hegy tetején. Vannak a víznyelők, ahol a víz befolyik a hegybe, másrészt meg a hegy lábánál van a forrás, ahol a víz kifolyik a hegyből. Szükségképpen a barlangot kétféle módon lehet föltárni, vagy a víznyelő felől, vagy a forrás felől. A víznyelő felől barlangot föltárni undorító munka. Főleg azért, mert ahol a víz bemegy, ott nagyon sok minden bemegy, mégis az a nagyon sok minden az többen van, mint a víz. Ez a nagyon sok minden, az elsősorban agyag, másodszorban különböző kövek, harmadrészt mindenféle beomlott fatörzsek és egyébféle korhadékok, meg az ég a világon minden, ami egy tisztességes dombodan elő szokott fordulni. Elvége a víznyelő jellegéből adódóan egy negatív felszínforma, a gravitáció pedig lefelé, a szükségképpen a víznyelőben az ég a világon minden környékbe becsorog. És mivel minden ott van, a barlangásznak nincs hely, azt ki kell ásni. Ez egy nagyon undorító munka.
Most ennél a barlangnál mekkora volt?
Várjál, folyás felő barlangot föltárni, az egy piszkos undorító munka. Szóval annál undorítóbb nincs. Méghozzá azért, mert a vízjelő környékén a víznek még nagy az esése. Ami azt jelenti, hogy ha egyszer bent vagy a hegyben, akkor a víz, ami hordalékot azt elér, azt viszi magába. Tehát ott mosott, viszonylag tiszta járatokon haladhatsz. A forrás környékén a víznek kicsi az esés, és lerakja a hordalékot, ami azt jelenti, hogy a hordalék az eltöbbi a járatokat. És a víz léptelnyi a munujávízi forrásszájokat robbant ki magának, és mindenféle szűk és kevéssé bátorságos és teljesen feliszapott, meg kövelkavicsa minden osmánsággal eltömött helyeken jön ki fel a víz, azokon a helyen a barlangásznak be kéne menni, de nem tud, éppen azért, mert a víz eltömte mindenféle bocsmásság, és ráadásul ezzel rengeteg bocsmásság között még a víz is jön kifele. Hát ott tartottunk, hogy ebben a barlangot forrás felől föltárni borzalmasan nehéz, de hát barlangot egy előfeledő is nehéz föltárni, szóval barlangot föltárni nehéz. Mi értelemszerűen előfelől próbálkoztunk ennek a luknak a föltárásával, csak azért is, mert ismertünk a forrást, ami ottan a táborútól nem messze van, Sárkány kút. És...
Mert csak annyit akartam kérdezni, mekkora volt az átmérője, de biztos említetted volna, de megkérdezem.
Hát kérdez szépen, Sárkány kútnál a víz az egy, egyébként Sárkány kút forralt foglás, az egy 4 cm átmérőjű vascsövő jön ki. Forrás felé barlangot föltárni nagyon
lehet. Nem, nem az, a víznyelőnél.
Víznyelőnél, te ott nem látsz, hogy lehet lukat, ahol a víz befolyna. Nem. A víznyelő az egy negatív felszínforma, ott neked felszíned van. Ott látod, hogy a felszín behorpad. Bizonyára ottan szivárog befele a víz tavasszal és más hasonló alkalmakkal, amikor a környéken van folyó víz, de hát az nagyon ritkán fordul elő.
Tehát ezt egy szakember látja meg, hogy az ott egy víznyelő, bár
nincs. Ezek után akkor sáskával elmentünk oda tavasszal, és megnéztük a környéknek ezeket a víznyelőt, megnéztük, hogy ténylegesen mi az, ahova a víz valóban folyik be, és nem csak olyan kis gödörszerű. És úgy tapasztaltuk, hogy ez az a luk, ahol érdemes nekünk sáskálódni, és ahol előbb-utóbb talán majd csak be fogunk jutni valahova. Történt mindez 1985-ben, nos, 21 évvel később sikerült bejutnunk. Így működik.
Jó, én tudom, hogy mi mindent kellett ott ásni, meg milyen viszontagságok árán jutottatok le odáig, hogy valóban bebújhattatok a föld alá. Erről azért valamit.
Hát,
mert azért nem 2 kilométerre van Budapesttől.
Mindenki büszke az életében néhány dologra. Nekem az, amivel talán leginkább büszke vagyok, az, hogy velem barlangban soha senki semmilyen baleset nem ért. Mert én betegesen óvatos vagyok. Amikor valamilyen kényelmetlen szituáció van, akkor én megyek a luk aljára, Na, én vagyok a legtapasztaltabb, és ideig az összes kényelmetlen szituációból kijöttem. Természetesen, amikor az ember egy ilyen nagy gödölt ás, mert itt nem másokon, szóval az ember ás egy nagy gödölt, akkor ott különböző kényelmetlenségek vannak. Az ember az udvarban kezd el ásni egy nagy gödölt, akkor ott általában nincsenek kényelmetlenségek, akkor ott van valamiféle agyagos föld többnyire, ahol lehet ásni. Az ember lenyomja a lapátot, pontosabban az ásót, vagy ha muszáj, akkor sárkányozgat előtte, és aztán szépen kilapátolja a cuccot. Na hát a barlang az nem így működik, mert hogy a barlangot feltenni, bármint említettük már, a víznyelő aljában kell, ahova minden bemegy. Tehát az ember kétség kívül az ideje nagy részében agyagot termel kifele, az idő maradék részében azonban köveket termel kifele. Ezek a kövek ezek időnként tartják egymást, időnként nem. Időnként előfordul, hogy előkerül egy asztalnagyságú kő, amit az ember megpróbál megkerülni, viszont akkor nem lehet tovább menni, akkor megpróbálja szétverni. Viszont ha sikerül nekünk, akkor leomlik vele a férhágy oldal, és ilyen kellemetlenségek vannak, tehát ez a luk ez néhányszor nagyon kedvesen összeomlott. A legnagyobb ilyen összeomlás az tavaly volt, nem? Most már tavaly előtt, bocsánat, tehát a feltárás előtti évben, amikor már jól lehúltunk az alján, tehát már 12 méter mély volt a gödör, és nagyon úgy láttuk, hogy még egy rohadt nagy kő alá be fogunk jutni, akkor már ott vagyunk, ahol a víz megy befele egyedül, és milyen jó lesz az nekünk. És akkor nagyon lelkesek voltunk, de elfogyott az ácskapocs, mert hát ugye már a gödört ácsolni is kell, hogy összeomoljon magától. Úgyhogy minden életem pályában egy hétfő reggelen elindultunk, hogy átmenjünk Szendőbe ácskapcsot vetni, és az én pici fiam, mint helyettesem a munkában, pedig vezette a feltárást. Megvettük az ácskapcsot a boltban, már gurultunk vissza, amikor az én pici fiam hív minket, hogy hogy álltok, papi? Mondom, hát jöjjünk már vissza fel a hozzukat. Az jó, mert kijöttem a gödörből. Miért jötték, édes kisfiam? Hát, hogy most olyan bizonytalan, szóval mi lenne, ha lemennél és megnéztél? Mondtam, hogy és akkor lementem, és akkor nagyon gyorsan kijöttem a gödörből. És akkor azt mondom, hogy nem, itt most nem ásunk, szóval ezt nem csináljuk tovább. Itt most van ez a csúnya rész, amit egyszerűen nem lehet kiásolni. Ezt most szépen elkezdjük fölülről és elbontjuk. És akkor elkezdtük fölülről elbontani, és akkor kihohant alulunk a fél hegy oldal, és akkor bevágtázott egy ilyen háromköbméteri anyag, körülbelül háromméter magas volt a helyen, ahol korábban dolgoztunk. És akkor nagyon örültünk, hogy éppen nem vagyunk lenne az alján.
De várjál, valamit nem értek, miért kellett ott felszedni azt, amit odaraktatok oldalra, ácsolatot?
Az egy ideiglenes keret volt, azt még az első nap raktam be, éppen azért, mert nem volt elég ácskapcsunk. Az arra volt jó, hogy egy-két napig el lehessen dolgozgatni napta, de nem volt egy életbiztosítás. A meglevő 6 darab ácskapcsunkkal én azt megcsináltam. Aztán hétfőn sürgősen elmentünk a boltba.
Értem, most már értem.
És akkor mi ott üldögéltünk picit fiammal az ácsolat legalsó keretén, már mint a mi korábbi ácsolat legalsó keretén. És akkor időnket egymásra néztünk. És akkor tovább hallgattunk egy kicsit, aztán megint egymásra néztünk, és ezért ugrált az idő. Aztán kijöttünk a lukból, és akkor mindig beszéltünk egy darabig. Az asszonyok meg ott föl sipák voltak, hogy mi van. Mi meg éppen örültünk, hogy mindent túléltünk, és milyen jó nekünk. Több nagy omlásuk. Na, ez volt egy nép omlás, szóval.
Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, ez mit ad? Mert ugye azt is adhatja valakinél ez a történet, hogy a fenegye meg ott, ahol van. És van, akiből pedig ez meg tripla erőt fog kihozni, és akaratot, és...
Nem, semmi ilyesmi. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az embernek van kerül gyakorlata, akkor tudja, hogy mik a biztonságos helyzetek, tudja, hogy mik a nem biztonságos helyzetek, és a nem biztonságos helyzeteket el kell kerülni. Nem biztonságos, ha lukaján tovább dolgozni, akkor nem ki kell jönni, és akkor fölülre meg kell bontani azt, ami ott le akar esni magától. Hagyni kell, hogy leessen, és aztán ki kell szedni még egyszer. Ez van.
Jó. Tehát akkor 2006-ban visszamentetek, ezt a 3 köbmétert meg még, ami alatt a boltal szépen kibányáztátok, és bedugtad a fejedet a lukba, majd nem. Utána eltűntél.
Nem. Egyrészt nem én dugtam be, hanem az egy pici fiacskám, mert hát...
Az évek neki kisebb múltan, a feje, vagy miért?
Az évek múltan azért ő vette a tőlem a végpont munkásszerepét, és mit a gondás, és már lényegesen jobban csinálja, mint én, mert hát én öregszem, ő meg még fiatal. Másrészt pedig az ugyebár az ember a gödöt úgy ássa, hogy áll. Ebből az következik, hogy amikor eljutunk a lukig, az embernek nem a feje van a luknál, hanem a lába.
Hát jó.
Tehát az ember oda a lábát dugja be.
Hát de nem nézel be előtt, hogy mi van ott? Hova dugod a lábad?
Hát akkor nem tudsz annyira hajolni.
Hát milyen átmérője ez a gödör?
Hát amikor rendesen kitágítod, akkor már van neki valamiféle átmérő, de megint csak az a kérdés, hogy most mit tekintünk a kiindul abban, hogy a gödör átmérője az egy ilyen 1 méter 20 centi a felső 14 méter. Aztán a következő nagyjából másfél méteren. Éppen passzentos, mert néhány kő között ott el lehet férkőzni, ott ahol a víz korábban elment, ott az ember vagy előre dugja a lábát, aztán a gravitáció segít lefelé. És amikor ezen a másfél méteren túl vagy, akkor utána még egy olyan 2 métert úgy lejtősen, hogy alattad kő van, fölötted kő van, de még a kettő között vagy egy ilyen hasadékban.
Szerintem egy metró alagút.
Nem. De amikor ennek vége van, akkor egy szép, rendes, tágas, békés teremben érkezel, ahol föl lehet állni, körbe lehet járkálni, és cseppköveket lehet találni. Természetesen ebben a lukban nem a cseppkő a fő érdekes, és cseppkőbarlang sok van. Ez a luk azonban teljesen egyedi, ilyen nincs még egy a karszton, és ez már régen a világok körsége része is, méghozzá azért, mert az valamelyik az úgynevezett tektonikus belcsában kezdődik. Fúj! Na már most itt a
nagyobb... Ezt még egyszer, mert...
Nem. Tektonikus belcsának hírek. A tektonika az a folyamat, amikor a Föld különböző darabjai mozognak egymáshoz képest. Márpedig amikor az egyik darab elmozdul a másik darab mellett, akkor ezek a darabok összedörzsölődnek, és amikor összedörzsölődnek, akkor mindegyik lekopnak kisebb, nagyobb darabok. Ezek ilyen szögletes, sarkos, éles kis kötőmelékek, amiket a kisebb lekopott darabok fognak össze, és aztán később, amikor arra jár a víz, akkor mindenféle anyag akkor kiválik, és azt ottan cementálja. Szükségképpen a tektonikus percs az ugye úgy néz ki, van valamiféle cement, és a cementben vannak ezek a szögletes sarkos kődarabkák. Most az a luk, ez egy másfél méter vastag tektonikus percsában kezdődik, ami úgy néz ki, hogy ez a cement, tehát a kötőanyag, az tök fekete színű. A manganoxidoknak köszönhetően, és benne egészen világos szürke mészkődelvek vannak, és feltelmesen jól néz ki az egész. És minden másfél méter vastagság van, tehát ilyen azt annyi tömbök hevernek a lukban, és mindig így néz ki, feltelmesen jól néz ki. Hosszú életem során ehhez hasonlót még nem láttam. Ez egy gyönyörű szép luk lett.
Hát ha valamit felfedezzél, már legalább értelme legyen, nem?
Hát, találtunk mi más lukakat korábban, hát istenként sok barlang van ebben az országban. Nem. Nagyon sokat találtak már előttük is. Ilyen nincs még egy.
Jó, akkor fiatal rúgta a lábát a barlangba.
Ó, igen, aztán persze nem tudott tovább menni, mert volt ott valamiféle kő, aztán azt ott el kellett még bontogatni, meg rúgdalni, aztán csak sikerült bejutni a lábát. Onnan kezdve örültünk.
De mit láthatok bent?
Hát a egy ilyen másfél méteres lelépéshez jussz be, a felemalja közönséges omladék, bent pedig hát...
Mekkora a terem?
Hát a egy olyan 8x12-es talán, és olyan 3 méterig lehet a magassága, talán 4 is helyenként. Utána van egy kellemes folyosó, a folyosó végén van egy kuszoda, a kuszoda végén volt egy szűkület, amit azóta átbontottunk, azóta tovább lehet kúszni. Aztán van egy másik szűkület, amit egyelőre nem tudtuk átbontani, és lehet, hogy nem is lehet. Én ott még nem voltam, ott még csak pici fiacskám járt. Most valamikor január végén, februárban beszenvedem magam odáig, és megnézem, hogy ezt át lehet-e bontani egyáltalán.
Tehát akkor a barlangban bent vagytok, de a végéhez még nem jutottatok el.
Nem, hát a barlang, ha sikerül átbontanunk a szükletet és bejutunk a főágba, akkor durván egy ilyen másfél kilométer hosszú lesz. Ebből most egy nagyjából 80 métert is meg.
Kaptok-e segítséget, kértek-e segítséget, hogy néz ki, vagy pedig ezt ti akarjátok megcsinálni?
Nem, hát itt van egy csomó olyan dolog, amihez szakmunka kell, és ezen ágában sincs azért a szakmákat kitanulni. Tehát a luk bejárata, az jelenleg ugye várhat ez a gödör, amit mi fenyő és gyertyán gerendákkal ácsoltunk, meg raklapokkal javusztunk, és egyébféle kisipai módokon tartósítottuk. Hát egy ilyen ácsolat, ez nagyjából 3-4 évet bír ki. Egész egyszerűen alkohol a fa. Ezt a bejáratot betonozni kell. Tehát én, amikor elég fiatalok átbontották a szükletet, azért nem voltam ott, mert elkezdtem fölvérni a bejáratot. Ha fölvérem, akkor a Nemzeti Park kiépíti a bejáratát, és onnan kezdve ott már nem. Ez egy kis ipari ácsolatunk lesz, hanem valami rendes beton, ami nem fog összedőlni, és akkor már nyugodtan ő bátorságosan be lehet oda menni. Másrészt meg hát van a végpont, amit lehet, hogy robbantani kell, és ha robbantani kell, az megint csak kérjük majd a Nemzeti Park segítségét. Tehát a Nemzeti Park igazgatóját úgy hívják, hogy Salamon Gábor, és ő ott volt velünk, megnézte a bejárható szakaszt, mármint a kényelmesen bejárható szakaszt. Neki is nagyon tetszik a luk. Hát, mondom, szóval ilyen nincs még egy. Úgy döntött, hogy akkor most segít minket, de megérdemeljük, mert mit csinálunk, az jó.
És akkor a jövő mi? Van-e előre látható, tervezhető jövő? Tehát, hogy egy éven belül, két éven belül, vagy nem valamilyen próbál?
Nem, a jövő ez most úgy néz ki, most egy hónapon belül megnézem a végpont. És ha úgy ítélem, hogy az átbontható, akkor még szórakozunk itt egy darabig, és just is megcsináljuk a barlangot. Ha úgy ítélem meg, hogy nem tudjuk átbontani, akkor szívünkben őszinte fájdalomot fogjuk hagyni, visszamegyünk Salamonhoz. Megmondjuk, hogy ebből ennyi volt, és megint csak amikor megmutattunk neki ezt a lukat, akkor megegyeztünk vele, hogyha itt végeztünk, akkor utána ad nekünk támogatást ahhoz, hogy fel tudjuk tárni Magyarország eddig a barlangját. Tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogyan lehet bejutni. Festéssel igazolt válható összhossza 32 km. Egy harmadával lesz nagyobb, mint a barlang.
Igen? Hát mondjuk azt tudom, hogy hány kilométer. Még visszatérve, most azt mondtad, hogy elmész ahhoz a ponthoz, ahol kifolyik a víz. Most azt mondtad, hogy ameddig a barlang bejutottatok, onnan még 1,2 km a kifolyás.
Van az másfél is.
Másfél. Na most ott kifolyik a víz, amit tudom én, az erdő közepén. Most abból hogy tudod megállapítani, hogy másfél kilométerre onnan te át tudod-e törni azt a részt?
Vagy hát abból nem tudom megállapítani. Hát azért kell nekem bevenni, ez is persze az végén, hogy megnézem, hogy ez hogyan néz ki.
Ja, tehát ott abbanak a 80 méter.
Annak a 80 méter, az a végén, amikor 60-nál voltam, és még a következő 20 azt mondják, hogy igen, szenvedős. Tehát végül is én láttam pici fiamat, akkor kijött onnan egy, amikor befele ment a gólt, mert egy sárga repülő szerelős overall, amikor jött kifele,
egy fürdőnadrág volt,
akkor cafatok voltak rajta.
Na de hát a fiad nem egy szálkölyök. Nem egy vékony teremtés, azért azt tegyük hozzá.
Pici fiam körmélete nagyjából 20 centivel kisebb az enyémnél, testmagassága meg kb. 10-zel.
Hát a fiat nem egy, én ugyan még szem rá, mint hogy egy ilyen nagy darab, erőteljes.
Nem, hosszú nem észre, az én pici fiamat nem véletlenül hívják gyukupajtásnak. Ő a kicsi a bos, de erős típus. Tehát ez a 170 centi 60 kiló, de az izomból van.
Na most, hogyha eljutsz oda, 80 méterre megnézed és úgy ítéled meg, hogy érdemes neki menni, akkor egyáltalán te a hivatalosan a munkahelyettől nem kaphatsz egy olyan lehetőséget, vagy, vagy valamilyen, bármi formán, hogy te annak ott nekiállhass és csinálhass. Tehát ez nem függhet össze semmiféleképpen?
Nem. Kis hazánk nem így működik. Tehát a magyar állami igazgatást, sőt a kutatóintézeteket sem arra szocializálták, hogy bármiféle módon elismerjék, hogy honorálják a teljesítményt. Magyarországon azt kap támogatást, akinek a megfelelő helyeken megfelelő ismerősei vannak. Egy teljesen szakmai jellegű példa. Bizonyára mindenki emlékszik, hogy itt a 80-as években volt az úgynevezett EOCN program, amikor úgy nézett ki, hogy ősi jeles bányászvárosaink, a magyar szocialista nagyipar központjai, mint Tatabánya és egyéb elfélék, azok munkalehetőség nélkül maradnak, mert kimerülnek a környéken a bányák, akkor ott okos emberek rájöttek arra, hogy itt a maradék viszonylag rossz minőségi eocén barna szín alatt még lehet ilyen kirétapogó bauxitot találni, és milyen izgalmas lenne, hogyha egy bányából termeljék ki a kettőt, jaj, de jó lenne. Az én főnököm ezt úgy fogalmazta annak idején, hogy hát milyen a szocialista ipartelepítés? Vegyünk három szénbányát. Építsünk hozzá egy gyűjtőerőt, ahol át lehet tüzelni a szenet, amit kiszedünk a három bányából. Ez egy gyűjtőerő bicské lett volna, 60%-a készült el, azt a napban hagyták. Hogyha eltűzeljük a szenet, amit kiszedtünk a bányából, akkor elég áramot termelünk ahhoz, hogy ki tudjuk emelni annyi vizet, amennyi kell ahhoz, hogy ki tudjuk termelni a szenet. És ha 100%-kal növeljük a termelést, akkor kétszer annyi szenet fogunk kibányászni, és ezzel kétszer annyi áramot termelünk, ami lehetővé teszi, hogy kiszivattyúzzuk azt a kétszer annyi vizet, ami ehhez kell. Nos, azok a geológusok szám szerint öten, akik ezt az EOCN programot földtani oldalról tervezték, azok állami díjat kaptak. Néhány évvel később, konkrétan 92-ben találtunk, tehát négyen. Kettődel van, hogy rendőrhelyet az MPD egységben, ezeket eladták, tehát koncesziós szerződés van rájuk.
Aranylelőhelyet, ugye?
Aranylelőhelyet. Szóval nem olyan, ami veszteség lenne az államnak, hanem olyan, ami pénzt kapott vállalatoktól. Mi nem, hogy állami díjat nem kaptunk, de még azt sem mondta nekünk senki, hogy közhalál. Nem a teljesítményt honorálják. Föltállhatom Magyarország legszebb barlangját, föltállhatom Magyarország leghosszabb barlangját. Ez szakmailag semmit nem illet, mármint szakmai elismerjük.
Most akkor visszakérdezem, mert óhatatlanul adódik a kérdés. Gondolom nem titok, hol van ez a 30 km hosszúságú barlang?
Azt mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy hol van Jósafő, ugye? Na, nagyjából.
Nemrég jártunk arra.
Azt mondjuk, hogy Jósafőnél van a Jósa forrása. És onnan mondhatni, hogy nyíregyenesen folyik kelet felé egészen a Bódvakonyi. Az e fölötti részen van ez a szép nagy barlang, aminek legfőbb tulajdonsága, ami egyébként általában jellemző a környékre, a bifurkáció, ami azt jelenti, hogy a víz a föld alatt kétfele furkál magának utát, szükségképpen utána két forrása van a Golyamér meg a nagy tónya. Megfestettük, kijött a víz mind a kettőben, ebből adódik, hogy ezt a két rendszert össze kell adni, és ebből lesz ez a szép nagy festéssel igazolt hosszúság. Már csak meg kell jutni és meg kell csinálni.
Ez dobogtatja a szívedet?
Hát persze.
Jó. Na, mi dobogtatja a közönség torkát? Jöhetnek a kérdések.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy hallott-e, már van Magyarországon, ott Bogács környékén, nem messze néhány település, ahol vannak egy ilyen, mint talán most is vannak ilyen barlang lakások, ahol ilyen luxus körülmények között, de ugyanakkor vannak egy múzeummal is van, ahol felidézik ezeket a barlanglakásnak a történetét, hogyan építették ki meg minden. Ott valahol Bogács környékén, tehát egy Eger és Bogács között találhatók ezek a települések. Tehát ott, ez az egyik kérdés. A másik, amire nagyon kíváncsi vagyok, hát a barlangoknak, a hőmérséklet milyen. Hát például mondjuk, hogy nyáron nagyon meleg van, kint is, ha bemennek a barlangba, akkor hány fok körüli hőmérséklet van?
Hát kezdjük az elsővel, mi szerint, hogy ezeket barlanglakásnak hívják, de ezek igazából nem barlangok, ezek mesterségesen kialakított üvegek, tehát barlang hivatalosan azt mondja, hogy barlangnak nevezzük az ember által járható méretű, természetes eredeti üvegeket a földszilárd képében. Ami azt jelenti, hogyha van előttem egy összfa, mint például ottan, és én ások bele egy lukat, az attól még nem barlang, már lakás szégyen elkésé kívül alkalmas. Szükségképpen az én szakmai betegségemet, az, ez egyáltalán nem befolyásolja, de hát mindenki ott áll magának lukat, köszönöm szépen, én azt a lukat szeretném megtalálni, hogy nem én ások, hanem a természet. Igaz, hogy ez nekem is sokat kell látni, de ez egy másik történet. A másik felelős viszont teljesen szakmai, tehát azt mondjuk, hogy a kőzeteknek van két nagyon fontos fizikai tulajdonsága. Az egyik az, hogy minden kőzet borzalmasan rosszul vezeti a hőt, a másik az, hogy mindegyiknek iszonyatosan nagy a hőkapacitása. Ez azt jelenti, hogy a felszíni hőingadozások nagyon kevéssé hatnak a kőzetekre. Ezért az, hogy eleink elvermelték az élelmet, ami azt jelenti, hogy ástak egy gödröt, és a gödröt aljára lerakták, és hogyha a gödröt lefették, hogy a felszíni meleg levegő tudja bemenni, akkor az nekik egész évben hűvösen maradt, méghozzá azért, mert nagyjából egy ilyen másfél-két méter mélységben a talaj, illetve a kőzet hőmérsékletét az éves hőingadozás már egyáltalán nem befolyásolja. Hanem a hajszál pontosan annyi, amennyi a környéken az éves középhőmérséklet. Ottan nálunk az északborsodi karszton az éves középhőmérséklet 9 fok, szükségképpen azokban a barlangokban, ahol nincsenek turisták, ott a hőmérséklet is pontosan ez a 9 fok, télen nyáron, tavasszal ősszel, mindentől függetlenül. Ahol vannak turisták és sokat lehelnek, tehát a barlangban főleg volt az egészen 10 fokkal képes fölmenni. De ennél jobban nem.
Jó, követ további kérdés.
Én Olaszországban voltam egy barlangban, Grotta Gigantével, Trieste mellett van ott. Nem tudom, hogy mennyire ismered.
Olaszországban egyáltalán én jártam, csak átadoztam rajta.
Nem tudom szakmailag ezt mennyire ismerik, ez egy, engem az érdekel, hogy egy ilyen típusú barlang hogy alakul ki, mert ez olyan, hogy fentről bemegyünk, és akkor ez olyan, mint egy óriási zsák. Valami, mit tudom én, 500 valahány lépcsőn kell lemenni, és én most méreteket nem tudok mondani, mert vagy 30 évvel ezelőtt voltam bent, nem emlékszem rá, de valami gigantikus méretű, ilyen lefelé, tehát így rézsutosan mondjuk olyan 45 fokos szögbe megy le, és öblösödik, és ahol mit tudom én, a legmagasabb szerintem van 40-50 méter magas is. És ha minden igaz, lehet, hogy itt cseppkövekkel találkoztam, nem tudom. Erre én nem emlékszem.
A dolog a következőképpen működik. Tehát kezdtem beszélni arról, hogy ott, ahol a víz befolyik fönt a hegyre, nagy az esése, és lent a forrásnál, ahol kifolyik, ott kicsi az esés, ezt egy ilyen parabola felületnek képzeljük el. Ez úgynevezett nyugalmi karsztvíz szint. Ez valami fölött a repedés, ami fölött a repedésekben levegőt találunk, alatta pedig vizet. A barlangi állatok ezen a nyugalmi karsztvíz szinten alakulnak ki. Ezek után eléggé világos, hogy mindössze az a kérdésük, hogy akkor ez hogyan mozog ilyen sokat. Amire a válaszunk az, ez mindig attól függ, hogy mi az a pont, ahol a víz képes a hegyből kifolyni. Azt a pont, ahol a víznek ki kell folyni a hegyből, az ennek a parabolának az alja, ezt erózió bázisnak hívjuk, mert hogy az erózió a víz pusztító munkája. Ez a bázis erre a szintre, ahol a víz a törvenéket, erre a szintre folyik le. Nálunk az északból sütik aszton. Ez világos, ez alkalmazkodik a környék felszíni vízrendszeréhez. Tehát azt mondjuk, hogy az egészen a Tiszáig, a Tiszától egészen a Vaskapuig. Tehát voltak éppen ez egy a felszínűen jó követhető valami. Tehát ha megnézzük, akkor az alföld az alapvetően hozzalmasan sík, és ahogy megyünk fölfelattan a Sajó, meg később a Bolda völgyében, ott már van valamiféle emelkedés, hasonlóképpen egyre jobban emelkedik, amikor bent vagyunk a hegy alatt. Amikor valamilyen jelentős esemény történik, például, hogyha átvágnánk a Vaskaput, és ahelyett, hogy visszatuszasztanánk ott egy erőművel a vizet, ahelyett levinnénk 50 méterrel, akkor villám gyorsan az összes afelé folyó magyarországi vízdun, a Tiszek az égett a világon minden mellé folyójuk, lázas tempón elkezdenek bevágni magát a saját hordalékába, és értelemszerűen nálunk hegyén is ennyivel csökkenne előbb-utóbb az erózióvád, és amikor már a jósaiba látta magát, nem csak a búlva. Ilyen esemény a földtörténés során számos alkalommal volt, tehát ha megállunk feltevezett jósvának a völgyében és szétnézzünk jobbra-balra, akkor azt látjuk, hogy a völgy az nem egy ilyen szabályos U alakú, hanem olyan, mintha egy nagy, tálszerű U-nak az aljába egy kisebb és bemedekebb út raknának be, tehát van benne egy lépcső, egy régi teraszszint, mert hogy valamikor az ős Jósva, az a mostani fölött egy olyan 60-80 méter azon a teraszszinten folyt, aztán amikor bevágottak a környék új fiatal völgyei. Ezért van az, hogy például, hogy a Ménes vagy meg a Kecső völgy, az egy fiatal, ri alakú, erősen bevágódott, hogy ezek az új völgyek, még egyes a régi völgyek, mint például a Szelszövő teljesen elvíztelenedtek. Kialakult az új vízrendszer, az új erózióbázis, és ezért van az, hogy ezek a barlangok több szintesek, tehát a Balatonnak például három szintje van. Na, már most ott a TS tájéken, ottan értelemszerűen a főszabályozó elve az a tengervíz szintje. Mindig a tengervíz szintje az erózióbázis. A tengervíz szintje a földtörténet elmúlt mintegy 4 millió évében 150 métert ingadozott. Ezen belül pusztán az elmúlt 1500 évből tudunk több mint 20 méternyi ingadozásról. Tehát Dél-Olaszországban van valahol, a Csizma Orrának a tájéke, nem tudom pontosan hol. Egy ilyen kellemetes kis templom, nem messze a tengerparttól, egy ilyen 50 méterre tőle. Amit még az egykori görög telepesek építettek annak idején, szép mészkő oszlopai vannak neki, és az oszlopok alsó méterén fúgókajdók nyomai látható. Megépítették a templomot, amikor nagyjából olyan volt a tengervíz szintje, mint most. Följebb ment 20 méterre a tengervíz szintje, betelepültek a fúgókajdók, amikor a víz elöntötte a templom alját, visszament a tengervíz szint. Újra szárazra került a templom. Tehát a tengervíz szintjének ez a játéka, az értelemszerűen befolyásolja az eróziót a tenger felé közlekedő vizeknél és az ilyen barlangoknál. Amikor azt mondjuk, hogy a tengervíz szintje mozog 40-50 métert, akkor az erózió még ott fönt is képes 10-20-30 métert mozogni, egész egyszerűen egyével bevágódik. Most, ha hirtelen események vannak, mint nálunk az északborsodik aszton, akkor egész egyszerűen kialakul a régi alatt egy új barlangszint. Az esemény lassú, akkor bevágódik, és akkor nem alakul ki új szint, hanem egész egyszerűen a égi mélyül, ameddig csak tud. Nem tudom, ez így megfelelő.
Jó, nagyjából értem.
De ugye akkor jártunk aktereken, és ugye ott is van, hogy két szintes a barlang, ugye?
Három, csak az alsó barlangban nem voltunk, mert ott a víz van.
Az is egy ilyen ilyesminek a...
Az egy nagyon szűk hasadékos. Valahogy ebből a szempontból is egy teljesen egyedi barlang, annak két alsó barlangja van. Aktelek környékén bemenő víz az a értelemszerűen hosszú alsó barlangba kerül, a Jósafő környékén bemenő víz pedig a rövid alsó barlangba. A kettőnek a forrása egymástól kevesebb, mint 10 méterre van, és semmilyen vízelődik kapcsolat nincs a kettő között. Két teljesen független vízrendszer.
Van-e további kérdés? Akkor én azt kérdezem meg, hogy ugye mint az elején említettem, hogy egész Magyarországot bejártad már
a szakmát. Magyar Középhegységet jártam be
teljesen. Középhegységet, jó. Miért tetszett meg neked Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az a része, ahol mondjuk Perkupa van, Szőlősardó, Aktelek?
Van egy két rendkívül egyszerű okon, az egyik az, hogy barlangok vannak, és mint említettük már, a szakmai betegség ellen nincs védelem. A másik pedig az, hogy az én kedvenc növényem a pólóka, és az ott igen szép számmal nő, főleg, hogyha az ember a jósavölgyben szétnéz jobban, akkor rengeteg pólókát lehet látni. Úgy állnak ki a fűből, mint a sötét zöld bárnyel meg, és az gyönyörű.
Mert ezt emlékszem is, hogy egyik túrámon ez a Jósfa, ez merre is van, mert az viszont nem ugrik
be. A Jósfa az Jósfa főből folyik, és Perkupától északra éri ki a Bódlába.
De mi arra túráztunk, mert én emlékszem.
Átkeltünk rajta néhányszor.
Igen. Tehát ezt emlékszem, hogy mondtátok, hogy olyan gyertyalánként állnak.
Boróka gyönyörű, borókát muszáj szeretni.
Hogy néz ki a boróka? Lehet, hogy van, aki ismeri.
A boróka örökzöld, olyan csipkés szaprangos kis levélkéi vannak, enyhén szúrós.
Előfordul,
és a bogyójából csinálják a borovicskát.
A borovicskát.
Bizony.
És előfogja...
Illetve a gin, ha már itt van.
Hogy valami jót is mondjunk róla, de csak szépen.
Kedvenc fűszerzővényem.
Igen.
Előfordulhat-e, hogy nem sokára egy kertben boróka bokra fognak zöldelni?
Hogyne, ezt most is sokan megteszik. Csak hát kedve ültetve a boróka többnyire túlságosan jól érzi magát, és akkor olyan disznóságokat művelni, mint például a Kiskunsági Nemzeti Parkban, ott is van mindenben ős borókás, de ott a borók egyáltalán nem úgy néz ki, mint a lágnyelvek, hanem úgy elterpeszkedik, és olyan nagy mindenfele elterjengő bokrok lesznek belőle. Aminek bizonyára szintén megvan a maga szépsége, de nekem az nem tetszik.
Nem tudom, hogy nem fogsz ültetni borókát.
Na.
Kérdés.
Az ott jó, ahol van, ki kell menni és meg kell nézni. Ez olyan, hogy virágos se szedek, szóval...
És nem igazad van, én nagyon nem szedtem azokat
a turisták... És nem ajándékozok senkinek halott növényeket.
Igen, szóval nagyon szedtem azokat a turistákat, akik jönnek a letölt faágban, meg orgona barata, meg aranyeső, meg mit tudom én...
Hát van, kéne virágos legyen, tessék kimenni, meg kell nézni, jobban néz ki.
Jó, maximálisan egyetértek vele. Kérdés. Ha mondjuk most kíváncsiak lennénk egy páron.
Bár nem vagytok, igen.
De egy páron, igen. Mondjuk arra a barlangra, amit kihánstatok. Akkor azt megnézhetnénk-e?
Ez úgy működik, hogy...
Hát el, van egy-két olyan ember, aki szokott...
Nem, ez úgy működik, hogy eldöntöm, hogy ki az, aki bejöhet, ki az, aki nem jöhet be. És az ellen nincs határlátom.
Tehát akkor ott még te vagy a főnök, és nem a nemzeti park. Vagy nekem, azon keresztül te.
Nekem van kutatási engedélyem, amit a nemzeti parktól kaptam. Méghozzá azért, mert a nemzeti park úgy áll hozzá ez a kérdéshez, hogy őket ottan borzalmasan nem érdekli a Magyar Kasztély Barlangkutató Társulat, meg annak a különböző papírjai. Ők azt mondják, hogy vannak azok az emberek, akikben ők megbíznak, mint például én, azoknak adnak kutatási engedélyt, akiben nem bíznak, meg annak nem adnak. Időnként eljönnek és megnézik, hogy mit csináltam. És hogyha azt mondják, hogy az úgy jó, akkor azt mondják, hogy na hát akkor ők jól döntöttek, én továbbra is kapok tőlük kutatási engedélyt. Azt látnák, hogy az nem jó, vagy legalábbis vitatható, akkor nem kapnék tőlük többet.
És Szőlősardótól milyen messze van? 4 kilométer, 5?
Igen.
4-5.
A hegyen át kevesebb, tehát mondjuk úgy, hogy 3.
Tehát akkor egy 3-4 óra alatt ki lehet menni.
Igen.
Szőlősardóról. Akkor idén nyáron, akkor irány a barlang, ugye már volt szó, hogy még egyszer meg kell nézned.
Azt lehet, hogy még addig, amíg még fagy. Csak hát még nem fagy, tehát még nem legyünk. Ha ezen a télen valamikor fog fagyni.
És miért kell fagyni ahhoz?
Azért, mert ilyen időben csorog befel a víz a lukba. Tehát ilyenkor, amikor ilyen tocsogós, akkor több ilyen nyerés is van. És nem jó dolog úgy végig szenvedni magad a buszodán, hogy nem csak nem érsz befele, hanem még a víz is. Az ilyen társbélet kerülendő.
És még tiszta se lesz az ember, pedig vízben van, ugye?
Tiszta lesz.
Tiszta sár.
Nem, tiszta sár. Semmiféle sár. Ottan szép tiszta víz megy. Tehát azt a lukat, rendesen kiépítettük. Ez úgy működik, hogy ottan a luk bejárat előtte egyrészt találsz a völgyben egy gátat, amit mi építettünk kis kezünkkel, és nagyjából 4 méter magasságú, kb. 3 és felett föltöltött a vízi szappal. A gát mögött pedig találsz egy úgynevezett szűrőlejtőt, ami nem más, mint hogy a teljes lejtőt levettük különböző kőtömbök, hogy a víz, amikor ott jön, akkor az égető legalább semmiféle oldalékot ne találjon magának. Tehát a lukba tiszta víz folyik be, és mivel ez nagyon hosszú ideje csinálja már, ami oldalék a bejárat környékén volt, azt már régen fölkapott és tovább vitte magával. Ez egy jól megcsinált munkahely.
Most mivel ez a barlang viszonylag messze van minden lakott településtől, azért mondom, hogy viszonylag, mert ismerve az emberek nagy részét autóval még szívesen elmennek, de ha már meg kell mászni egy hegyet, az már a tűsarkú cipővel az már nem nagyon megy. Na most mi a realitás annak, hogy ha és bízunk benne, hogy abból lesz egy barlang kijárattal, bejárattal együtt, hogy az tulajdonképpen egy ismert, látogatott, érdekes barlangvá váljon. Mi kell pluszban még ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Mert hát gondolom, neked is az lenne a szíved vágya, hogy azt minél több ember meglássa, végig menjen.
Nem okvetlenül.
Nem?
Tehát, ha alaposan belegondolsz abba, hogy mi történik az ismert barlangokkal, akkor rá fogsz jönni, hogy az nem használ a barlangoknak. Tehát Budapesten hétforrás barlangok vannak, méghozzá nem is kevés. Ezen hétforrás barlangok, a legutóbb feltárgyúzsak egyik kivételű egyetlen közös vonása, az, hogy mindegyiket teljesen lefosztották. Tehát ahova a turista leszabadul, ott látnivaló nem marad. Nem beszélve arról, hogy segítségű turista időnként csak beszabadul, de nem szabadul ki, és akkor utána darabonként kell kioldani. Ami egy nagyon undorító és fölöttél kellemetlen dolog. Hiába zárod le a barlang bejárat, tehát a magyar ember találékony, és a zárat fel fogja törni. Az ilyen luk addig van biztonság, hogy az emberek nem tudják, hogy van.
Tehát akkor te inkább a felé hajlanál, hogy az maradjon meg úgy, ahogy, és esetleg...
Igen, ez szakmailag hozzám hasonló geológusok, egyéb befele őrültek meg. Egy piszkosul érdekes hely, ahol érdemes elmenni. Tehát most mesélhetnék itt a Lászi pusztai pikkelyemnek ez a talpa, de semmi értelme nem lenne. Ez szakmailag érdekes, a közönségnek valószínűleg jobban kevésbé. Ugyan akkor oda menni és megtalálni a Lászi pusztai pikkely talpát és látni. Ez egy geológusnak egy hatalmas élmény.
Bocsi, hogy beleszólok, de tényleg arról volt szó, hogy lehet-e olyan ismerős barát, vagy csak érdeklődő,
na még egyszer, ez jelenleg úgy működik, ha valaki oda akar menni, akkor mondja nekem, hogy oda akar menni. Ránézek, azt mondom, hogy jó, rendben, te jöhetsz, te nem jöhetsz. Én nem vagyok egy jó ember, én nem félek dönteni, és megmondom, hogyha azt mondom, hogy már pedig te nem jössz.
Na, azt ígérhettem, hogy
téged nem viszlek le.
Nem?
Nem.
Még beszéles?
Pedig szerintem
le tudnál jönni, de a jelenlegi állapotban nem viszlek le, amíg a másfél elépést a terepbe meg nem csináltuk.
Ja, tehát van egy olyan rész, ahol
van egy olyan rész, ahol nem tudlak átsegíteni.
Olyan keskeny?
Nem. Egy másfél méteres lelépés. Ahol alatta valahol másfél méterrel vannak olyan kövek, ahova neked le kell lépni, amikor fölül jössz egy ideig teljes mértékben rendben. De végre majd csak lejutsz valahol, hogy hát Istenként ráléptél valami, aztán vagy ki, mire lábad alul, vagy nem. Ezt mindenki így csinálja. Fölfele sajnos, hogy nem ilyen könnyű.
Jó,
ha fölfele, ott neked bármilyen szomorú jellegi állapot, egész egyszerűen látnod az, hogy hova fogsz támaszkodni, mert nem sok hely van, ahol éte van esélyed van, ahol föl tud meg vagy jönni.
Hát,
mivel meg fogjuk csinálni a föllépést, az egy év múlva nem ezt válaszolnám a kérdésre.
Jó, tehát mi fogunk jelentkezni majd egy páran.
Helyes.
Egyébként én megmondom őszintén, én azért annyira nem rajogok a barlangokért, és nem is mennék el. Tehát olyan helyre, ahol kúszni kell, meg ilyesmi, az még a Baradnán végig mentem, mert az ember elfér mindenhol. De mondjuk ez azért meg, hogyha ilyen erőfeszítéseket is kell tenni, azért egyszer végig fogom
menni. Van a teljesítmény, mondom, megcsináljuk a fellépést a teremből, akkor utána minden tovább elégül. Az egyszerűen egy félnapos munka, majd rászálljuk az időt.
Jó, megyünk segíteni, majd hívunk segítséget. Lassan letelik az egy óra, úgyhogy ha valakinek még rejtett gondolata van kérdés formájában, az most tegye fel.
Én szeretnék még egyet kérdezni, de én tudom a választ, de én tudom, hogy ezt mindenki szereti tudni.
Mondjam én is a kedvenc viccemet,
nem.
Majd elmondom.
A legvégén az a kérdésem. Hogyan nézik meg, hogy milyen hosszú egy barlang? Ezt te szóba hoztad. Mondtál is festést, de itt az emberek döntő többsége nem értünk, hogy mit gondol.
Tehát vannak ezek a bizonyos szerves festékek. Ezek közül a legismertebb a Florescein, amely még neve is mutatja, hajlamos arra, hogy Florescáljon. A nevezett szerves festékek legfőbb jellemzője, hogy Isten lehigításban is látszik. Ő már pedig ott valamiféle szignál van neki. A fluorescein például egy olyan anyag, ami szárazon por állapotában gibbon színű, vizes oldata pedig zöld, élénkzöld. Nagy-nagy hígításban is élénkzöld marad. Még nagyobb hígításban, amikor már nem látszik, akkor érdemes elvilágítani, és akkor elkezd fluorescein, és még sokkal mindig lehet látni, hogy ott van. A szükségképpen egy ilyen nagyjából másfél kilométeres távolság megfestéséhez 10-10 dekagram fluorescein teljesen elegendő. Az ember bedönti a 10 dekagram fluorescein vizes oldatát a lukba, és ezek után nincs más dolga, mint hogy elmenjen a számításba jöhető forrásokhoz, illetve egy forráshoz, és nézze, mennyi idő múlva jelenik meg a festék. A barlang várható hossza, az a nyelő és a forrás közötti távolság másfélszerese, a barlang várható átmérőjére, tehát a járat szervénye pedig a festék átfutásának idejéből lehet következtetni. Minél gyorsabban megy a szervénye, annál nagyobb a ruk. Ez így jó?
Ez így jó, és a ti barlangotoknál mennyi idő alatt ért le a festék?
Nem tudom, elkövettük azt a hibát, hogy alábecsültük a dolgot. Tehát bedöntöttük a festéket este 10-kor, és amikor reggel 6-kor visszamentünk, már olyan zöld volt, hogy legalább egy óra jött kifele. Azt hittük, hogy kisebb lesz.
Akkor elidőztetek a kocsmában?
Hát kikérdezni, azt nem hagyom magam.
Jó. Hát Ubo, én nagyon szépen köszönöm, hogy
eljött. Akkor még én is elmondom a kedvenc viccemet, én is úgy húzzam.
Jó.
Az én kedvenc viccem a vakondos. Kis vakon túlságosan nagyot talált úrni, és kibukkan a felszével. Körülnéz, elcsodálkozik és visszakérdezik. Te, papi, mondd csak, mi ez a nagy kék itt fölöttem? Az az én kisfiam. És az a sárga, amelyen kerek és úgy meleg és úgy világít, az a nap. És mi ez a nagy zöld itt körülöttem, és az a sok kis színes mindenfele? Ez a rét, kisfiam. Jönnek a világok. És te, mondd papi, ha ide fönt minden ilyen
meleg és színes és szép. Akkor mi miért élünk ott lehet, ahol hideg van, nedves és sötét? Hát ez a hazánk, fiam.
Erre én is tudnék valamit mondani, de majd egy kicsivel később. Tehát, tehát megköszönöm, hogy eljöttél. Én nagyon élveztem, és tényleg lehetett érezni azt, hogy a szíved, lelked benne van mindabban, amiről meséltél, és ez az életed. És kívánom neked, hogy sikerüljön végigjutni ezen a barlangon, és utána megkapta az engedélyt, vagy megkapjátok az engedélyt, hogy neki kezdhessetek annak a
30 kilométer. Nekünk engedélyünk van, felszerelésünk nincsen hozzá, az nem megy egy kis ipari módon. Az kell nekünk állatfejlesztő, meg szivattyú, meg csörgő.
Hát majd segítünk. Jó? Aha. Ezt meg tudjuk ígérni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.